Kezdődik a Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Világnézet. Ismertetjük a tényeket, keressük az igazságot. Megértjük és megmagyarázzuk a körülményeket. Valóságértelmezés hitelesen, keresztény szemmel.
Világnézet.
Most a Hitrádióban.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője, pedig Jobb Rodi, egy külpolitikai hírelemzőre fog sor kerülni a következő percekben. Nagy tisztelettel köszöntöm Kosztur Andrást, a 21. század intézet vezető elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Palóc Andrét, a századvég alapítvány elemzőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat!
Az első témánk pedig Kína, az orosz-ukrán háborúnak a kapcsán több hír is felröppent Kínával kapcsolatban az elmúlt héten. Az első talán a kínai béketerv, vagy a békejavaslat, amelyet erre a konfliktusnak a lezárásával kapcsolatban javasolt, ezt is megkérném, hogy véleményezzék, illetve Amerika reagált egy olyan lehetőségre, miszerint Kína akár fegyverekkel is támogathatná Oroszországot, és ezzel kapcsolatban mondott olyan mondatokat, amelyek hátha el tántorítják a kínai hatalmat attól, hogy belépjen ebbe a konfliktusba így módon. Akkor kérem, előbb véleményezzék a kínai béketervnek a realitásait.
Ugye a béketerv túl sok közvetlen konkrétumot ugye nem tartalmaz, tehát nagy újdonságot ahhoz képest, amit Kína az elmúlt egy évben képviselt, ugye nem igazán találhattunk benne, viszont nyilvánvalóan azokat a keretpontokat, amelyek ténylegesen a konfliktus jelenlegi azonnali lezárásához szükségesek lennének, azokat tartalmazza. Ugye ilyen szempontból igyekezett Peking egy olyan álláspontot megfogalmazni, ami alapvetően mind a két fél számára valamelyest elfogadható lehet. Ugye Moszkva nyilván a maga kis kitételeivel, de alapvetően azt mondta, hogy egyetért többé-kevésbé ugye Kína álláspontjával. Nyilván itt főleg a béketervnek az első pontja lehet Moszkva számára problémás, amiben ugye Kína kijelenti, hogy minden ország területi integritását és szuverenitását tiszteletbe kell tartani. Nyilván ugye Oroszország ezt már értelmezheti úgy, hogy az újonnan elcsatolt területek az esetében ez már rávonatkozik, de nyilván tehát itt ugye van egy alapvető nézetkülönbség, hiszen Kína következetesen minden ilyen szeparatista és szakadár mozgalmat elutasít Tájván miatt. Tehát ez gyakorlatilag a kínai diplomáciának egy borítékolható álláspontja volt, tehát ebben van nézetkülönbség mondjuk Kína és Moszkva között, de a többit legalábbis a hivatalos közlések szerint Moszkva alapvetően elfogadhatónak tartaná. Maguk a pontok, tehát éppen ezzel a kitétellel, hogy minden ország területi szuverenitását és integritását tiszteletbe kell tartani. Alapvetően elméletileg ugye Ukrajna és a Nyugat számára is elfogadhatónak kellenének, hogy legyenek. Ez azonban nincs így. Ugye Nyugaton általában arra hivatkoznak, hogy hiányzik belőle az a pont, hogy azonnal vonják vissza csapataikat az oroszok, és helyette az szerepel benne, hogy azonnali tűzszünetre van szükség. Hát ugye itt nyilván a békéhez való hozzáállásnak a kettőségét láthatjuk, ugye, tehát Ukrajna és az ő támogató Nyugat, vagy fordítva is a viszonyokat adott esetben akár felvázolhatjuk. Azon az állásponton van, hogy gyakorlatilag először, akár harcok árán is, de ki kell űzni az orosz csapatokat a 91-es ukrán határok kereteiből, és csak utána kerülhet sor tárgyalásokra. Ugye a Kínában és hát a világ egyébként jelentős részén is viszont alapvetően azt látják a konfliktus lezárásának a legjobb módjának, hogyha a felek most állnak le, ülnek le tárgyalni. Hát ilyen sajnos csak a háborúnak a legelején volt, tehát ugye tavaly februárban Belarusban, illetve márciusban Törökországban került sor tárgyalásokra, olyan tárgyalásokra, amelyek a békéről szóltak volna. Utána van kontakt azóta is az ukrán és orosz fél között, de ez általában csak a közvetlen kérdésekre vonatkozik, mint például a hadifogolycserék, és ezekben is általában közvetítők segítségét veszik igénybe, illetve volt egy gabonakereskedelmi megállapodás az ENSZ és Törökország részvételével, de hogy maguk a béketárgyalások azok teljes mértékben megszakadtak, olyannyira, hogy Ukrajna ezt teljesen el is utasítja, tehát gyakorlatilag rendeletbe foglalták, hogy a jelenlegi orosz vezetéssel nem is lehet tárgyalni, így nyilvánvalóan azért a pekingi béketerv minden diplomáciai finomsága ellenére is azért várható volt, hogy nem fogja fenekestül felforgatni ennek a konfliktusnak a menetét, és hogy érdemben nem fogja befolyásolni jelenleg, tehát közvetlenül az eseményeket. A jövőre nézve viszont annyiból lehet jelentős, hogy Peking számára gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy innentől kezdve a saját beállítása szerint döntsön a saját, tehát a konfliktushoz való hozzáállásáról, hiszen gyakorlatilag letett egy alapvetően elfogadható béketervet az asztalra, amit az egyik fél utasított el.
Szerintem Kínával kapcsolatban nehéz, egyrészt amúgy is nehéz most a külpolitikában merészeket jósolni, mert azért sok minden történt az elmúlt időszakban, amire ugye korábban az volt a mondás, hogy ilyen talán nem fog történni. De Kínával kapcsolatban szerintem pár dolgot érdemes a háttérben azért fölemlegetni, mert hogy azért van a kínaiakkal kapcsolatban egy ilyen várakozás, akár a globális játéktérben, hogy akkor ők valóban zárkoznak föl, vagy talán vegyék át az ellenpólus szerepét az USA-val szemben. De szerintem fontos megjegyezni, hogy a kínai gazdaság az idén talán először 40 év óta, az IMF becslései szerint, a globális GDP növekedés alatt fog teljesíteni. Ha ez valóban így lesz, az azt jelenti, hogy a kínai, az a típusú növekedés, amihez gyakorlatilag hozzászoktunk, gyakorlatilag emberöltő óta a kínaiak folyamatosan egy igen intenzív gazdasági növekedési pályán vannak, ez meginogni látszik. Emellett a kínai ingatlan lufi, hát legalábbis most már csak nagyon nehezen tartható a kormányzat részéről, és hát ezek így együttesen azért a kínaiakat is arra sarkalják, hogy persze letették ezt a koncepciót, de valójában egy nagyon komoly és fontos befelé fordulás is van ezzel együttesen, mármint gazdasági értelemben sokkal többet kell odafigyelniük arra, hogy a belső gazdasági folyamataik hogyan alakulnak, már csak azért is, mert nyilvánvaló ez az inflációs hullám, ami elsősorban az Egyesült Államokban és Európában van jelen, ez nyilvánvalóan azokat a fogyasztásokat és jövőbeli, nem csak mostani, hanem a rövid távú jövőbeli megrendeléseket is csökkenti, amire a kínai export tudott építeni. Most ezzel együttesen én azt gondolom, hogy a kínaiaknak a külpolitikai értelemben volt egy konszenzuális álláspontjuk, ami most is gyakorlatilag ugyanúgy megvan. Szerintem ezt András igen jól felvázolta, ami arról szól, hogy igazából egy ilyen mindenki számára nagyjából elfogadható koncepcióval állnak elő, de az is benne van, hogy azért ők óvatosabbak, és nem azt mondják, hogy ők magukra vállalnák a szerepet, hogy ők minden szempontból megoldói ennek a konfliktus halmaznak.
Ugye az, hogy Kínát ez a fajta háború egy picit úgy tűnik, hogy Oroszország mellé sodorta, vagy mellé, hát azt talán túlzása mellé állította még ezt kimondani, de ez nem oka annak, hogy ezt a úgymond békejavaslatot nem tudják elfogadni, mint két fél? Tehát, hogy nem úgy gondolkodnak Kínáról, hogy ő az orosz érdekeket előbbre valónak tartja?
Talán meg is fordíthatjuk ezt a dolgot, mert igazából a háború talán inkább Oroszországot sodorta Kína mellé. Kína bár konfliktusos a kapcsolata a nyugattal, de azért ez mindig egy kevésbé súlyos formában jelent meg általában az elmúlt években, mint mondjuk a nyugati-orosz konfliktus. Tehát azért jóval mérsékeltebb és jóval barátságosabb volt mondjuk úgy a kapcsolat. Elsősorban a nagyon szoros gazdasági kapcsolatokra való tekintettel, amiben ugye míg Oroszország esetén az Európa és az Európai Unió érintett, addig Kína esetében az Egyesült Államok, úgyhogy ebben a kérdésben nyilván az Egyesült Államok is jóval óvatosabbnak bizonyult, mint mondjuk az európai szankciók és Oroszország elleni szankciók kérdésében. Úgyhogy nyilván ilyen szempontból inkább arról beszélhetünk, hogy Oroszország sodródott Kína mellé, és természetesen vannak ugye olyan aggodalmak, amelyek attól tartanak, hogy Kína nyíltan is Oroszország mellé állhat. Ugye a nyugati sajtóban ez nagyon aktívan tárgyalt téma lett az elmúlt néhány hónapban. Ilyen szempontból emlékeztet ez a helyzet egy picit arra, hogy pár hónappal azelőtt, hogy az iráni drónok valóban elkezdtek aktívan szerepet vállalni az ukrajnai konfliktusban. Az előtt pár hónappal ugyanez történt Irán esetében is, tehát először megjelentek az aggodalmak, a vádak, és utána történtek az események, hogy ugye pontosan ezekben milyen sorrendiség áll fent, azt ugye nem tudhatjuk, hiszen jelenleg az Egyesült Államok is azt állítja, hogy nem küldött fegyveres segítséget Kína Oroszországnak, viszont úgymond az előkészületeket látják, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, azt nem tudhatjuk. Lehetséges, hogy egyszerű figyelmeztetésről van szó, de lehetséges, hogy tényleg van egy ilyenfajta közeledés már készülőben. Nyilván az Egyesült Államok azt se engedhetné, hogy Kína béketerve alapján záruljon le ez a konfliktus, hiszen azért az független attól, hogy milyen állapotban van például most jelenleg a kínai gazdaság, ami nem feltétlenül annyira dinamikusan fejlődő már, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt volt. Attól függetlenül ugye egy ilyen eset, pláne másfél évvel Afganisztán után, az még jobban megtépázná már az Egyesült Államoknak a globális hegemon szerepét, amit gyakorlatilag már csak a nyugati világ fogad el így is, és láthatjuk, hogy a világ szerte egyre kevésbé tartják már egyedül vezető és meghatározó hatalomnak Washingtont, és nyilván egy ilyen fordulat, tehát hogyha Kína megoldási javaslat alapján sikerülne lezárni az ukrajnai konfliktust, akkor az végképp az USA pozícióinak a megrendüléséhez vezetne. Főleg ezekben a fejlődő országokban, a úgynevezett globális dél országaiban, aminél tényleg láttuk az elmúlt egy évben, hát ugye gondoljunk csak a kőolaj kitermeléssel kapcsolatos amerikai kérésekre, amelyek nyílt elutasításra találtak például Szaúd-Arábiában, egy hagyományos szövetségesbennél. Láthatjuk azt, hogy Törökország annak ellen, hogy NATO tagország folyamatosan fejleszteni a kapcsolatait Oroszországgal, tehát látható, hogy ezek az országok a saját érdekeiket képviselik, nem igazodnak Washington elvárásaihoz, és nyilvánvalóan ez a fajta folyamat, ez csak súlyosbodna, hogyha Kína lenne az, aki gyakorlatilag a békének a közvetítőjévé tudna válni.
Annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy egyrészt ez a Kína hova áll kérdés, ez egy ilyen nagyon számomra, amikor ilyeneket olvasok, akkor ilyen nyíltan hova áll, akkor ez ilyen hidegháborús 20. századi logikát feltételez, ami a kínaiaknál azért sincs meg, mert amúgy nem európai logikával gondolkodnak, vagy észak-atlanti, meg azért sincs meg, mert nem a 20. században vagyunk a hidegháborúban. Tehát Kína nem úgy viselkedik, hogy van egy konfliktus, és akkor ő mindig nyíltan azonnal a közleménybe odaáll. Hanem a kínai külpolitika egyrészt ugye hosszabb távon gondolkodik, sokszor azt látjuk, másrészt egészen más fókuszai vannak. És nem feltétlenül abban gondolkodik, hogy éppen nyíltan hova kell állni, csak azért, hogy a nemzetközi megítélése éppen így vagy úgy alakuljon. Inkább sokkal kimértebben vagy sorok között olvasva lehet látni, hogy mit szeretnének, de azért nem ilyen egyértelműen fogalmazom, mint még az euróatlanti világban azt megszoktuk a nemzetállamoktól. És hát az oroszokhoz való közeledésről csak annyit, hogy az Egyesült Államokkal való kereskedelmi háború az nem tavaly kezdődött Kínával. Tehát azért, ha kicsit hátrébb lépünk, egyet távolabbról nézzük a dolgot, akkor azért évek óta lényegében az Egyesült Államok, most az ugye megközelítés kérdése, hogy melyikőjük ki a nagyobb felelősség ebben, de az Egyesült Államoknak is van abban felelőssége, hogy Kínát gyakorlatilag ezzel a kereskedelmi háborúval, ami elindult, tolta el magától. Bár a gazdasági kapcsolatok erősek, ennek ellenére azért a viszony, mondjuk úgy, hogy voltak időszakok, amikor különösen fagyos volt, és igazából ezek így együttesen hatottak. Szóval nem lehet azt mondani, hogy most az oroszok és a kínaiak összebútoroztak azért, mert közösen kevésbé szívlelik az Egyesült Államokat, ez nem ennyire egyszerű, de azt igenis azért látni kell, hogy a háttérben az USA már jó ideje távolodott politikai értelemben a kínaiaktól, és ezt most a helyzet csak tetézi.
Palocz úr beszélt az előbb arról, hogy milyen gondokkal küzd egyébként Kína, akár gazdaságilag, igen, akár mondjuk ide még a demográfiát is egyébként behozhatnánk, mert az is egy fontos probléma abban a térségben most. De racionálisan, akkor hát mi nyugatiak vagyunk, tehát nyugati gondolkodással tudjuk megközelíteni ezt a kérdést. Lenne Kínának érdeke, hogy segítse Oroszországot, akár fegyverekkel, akár más eszközökkel?
Igen, nagyon érdekes, hogy a demográfiát is behozta, pont most hagyja le, ha jól olvastam, India amúgy Kínát. És az érdekes, hogy gazdaságilag is valahogy most már arról beszélnek a tőkebefektetők, hogy amúgy India az új Kína ebből a szempontból, mármint hogy az új reménység, az új növekedés lehet, hogy inkább már lassan áttevődik oda. És hogy a kínaiak, hogy valóban hajlandóak erre az útra átlépni, én az eddigi tapasztalat azt mondatja velem, persze a beszélgetésünk elején azt mondtam, hogy nagyon óvatosan kell fogalmazni, de a kínaiaknál ez különösen igaz, hogy én nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy ilyen egyértelműen odaállnának, hogy még fegyverek szintjén, katonai direkt segítség szintjén. Inkább azt tudom elképzelni, hogy a kereskedelmi kapcsolatokban, vagy esetleg a háttérben a pénzügyi kapcsolatokban segítkeznek, hiszen azért ne felejtjük el, az orosz gazdaság bár nem állt a földbe, azért visszaesett, jelentős mértékben negatívban van, és az is biztos, hogy az innováció, vagy a technológiai része a szankcióknak, mert ugye a szankcióknak egy jelentős része például arra vonatkozik, hogy bizonyos technológiákat nem tud Oroszország megszerezni. Na most, ha az összerakom, hogy a másik oldalon a legtöbb új szabadalom bejelentése az elmúlt években már Kínából érkezik, ha kettőt összeteszem, akkor nekem inkább azt tűnik ki, hogy valamiféle technológiai együttműködés és kereskedelmi együttműködés és ennek az intenzívebb jövőképe, az könnyen elképzelhető, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy a kínaiaknak fontos szempont, hogy az amerikai üzlet meglegyen, hiszen nyilvánvaló, hogy bizonyos értelmek fogadtak is az amerikai gazdaságra, nem véletlenül az egyik legnagyobb kötvényfelvásárlója az amerikai kötvénypiacnak amúgy.
Kína valószínűleg úgy érzi, tehát ahogy elhangzott itt is, hogy tehát hosszú távon gondolkodnak, és éppen ezért úgy érzik valószínűleg a jelenlegi helyzetüket illetően még a demográfiai és gazdasági problémák ellenére is, hogy az idő alapvetően nekik dolgozik. Kína szerepe, jelentősége a világgazdaságban nő, kapcsolatai folyamatosan épülnek egyre és egyre több országgal. Diplomáciai téren ez legjobban abban nyilvánul meg, hogy egyre kevesebben ismerik el Tájvánt a hivatalos Kínának, tehát hogy ilyen szempontból is, minden szempontból erősödnek a pozíciója a világban, míg ugye az Egyesült Államok esetén, ha nagyon lassú is, de azért hátrálás zajlik, és hogy a pozíciói megrendülni látszanak, és ilyen szempontból, hogyha még a gazdasági folyamatok is Kínának kedvezően alakulnának, akkor joggal bízhat abban, hogy mondjuk belátható időn belül egyszerűen természetes módon átveszi az első helyet a világban, anélkül, hogy egyébként valamiféle erőszakos fordulatot kellene ez végrehajtani a világrend átalakítása során. Így nyilvánvalóan az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusban is az Kína érdeke, hogy ez lehetőleg minél kisebb intenzitással, minél kisebb eszkalációval menjen végbe. Természetesen Peking is tisztában van azzal, hogy ha fegyvereket küld a térségbe, akkor ez hozzájárul az eszkalációhoz. Másrésztről viszont azt is láthatjuk, hogy Kína nem egyedül van a terepen, így ilyen körülmények között rákényszerülhet bizonyos olyan lépésekre, amelyek mondjuk a saját stratégiájából nem feltétlenül fakadnak. Tehát abban az esetben, hogyha az eszkaláció másik irányból indulna ki, arra válaszként elképzelhető lenne, hogy szerintem, hogy Peking gyakorlatilag utána nyúl az oroszoknak, hiszen ugyanúgy, ahogy mondjuk a nyugat most úgy tekint a jelenlegi helyzetre, hogy Ukrajna veresége elfogadhatatlan Washington számára, akkor gyakorlatilag ugyanígy tekintheti például Kína, hogy Oroszország veresége számára elfogadhatatlan, és ez megéri azt a kockázatot, ami mondjuk akár a saját hagyományos külpolitikai elveinek a nyílt vagy leplezett felborításához hozzájárul, hiszen ugye sokat beszéltünk, vagy beszélünk arról a háború kezdete óta, hogy gyakorlatilag ugye az Egyesült Államok Ukrajna segítségével megpróbálhatja gyengíteni az orosz hadsereget, így gyakorlatilag kimeríteni. Tehát ugye ugyanezt akár elmondhatja magáról Kína is, hogyha egy adott esetben a tájváni konfliktus nem sikerülne békés úton rendezni, akkor nyilvánvalóan a kapóra jön Kína számára, hogyha az amerikai fegyvertartalékok és az európai, hát mondjuk európai fegyvertartalékok kevéssé léteznek, de hogyha az amerikai fegyvertartalékok azok gyakorlatilag Ukrajnában elfogynak, akkor értelemszerűen Tájván számára is kevesebb segítség juthat, ilyen számítások is lehetnek emögött, vagy nem gondolom, hogy Kína közeljövőben, tehát egy-két éven belül eszkalálni akarná a helyzetet, éppen azért, mert úgy gondolhatják, hogy az idő nekik dolgozik, de rákényszerülhetnek arra, hogy választlépéseket tegyenek, és mondjuk beleálljanak a konfliktusba, mert én azt se gondolom, hogy Peking például a jelenlegi helyzetben meghátrálna már, és mondjuk nyíltan beállna adott esetben akár Amerika akarata mögé, vagy nem is nyíltan, de közvetetten azáltal, hogy mondjuk elfogadja azt, hogy az Egyesült Államok visszaszerzi ezt a hegemon pozícióját. Én az elmúlt időszakban azt látom, hogy egyfajta konszenzus alakult ki az Európán kívüli, mostanában a nyugaton kívüli világ vezető államaiban abban, hogy gyakorlatilag az amerikaiaknak azt a fajta dominanciáját, ami a 90-es, 2000-es évekre jellemző volt, azt vissza kell bizonyos értelemben szorítani, hogyha ezt nem is a szakításig menően gyakorolják ezt a politikát, de látható, hogy itt-ott megpróbálnak elszakadni attól, hogy tényleg Washington diktáljon. Tehát, hogy Washington váljon egyé a világ vezető hatalmai közül, és nem az elsővé, ami mondjuk 20 éven keresztül volt. És nyilvánvalóan ennek a másik oldala az, hogy természetesen az világországainak a többsége azt se akarja majd, hogy Kína vegye át Washington szerepét, viszont Kína jelenleg elég óvatos politikát folytat, és azt is sugallja magáról, hogy neki nincsenek ilyen szándékai. Ez is teszi sok esetben vonzóbbá az Egyesült Államokkal szemben. Nyilván, hogyha nagyon nyíltan beleállna egy háborús konfliktusba, akkor az ezt a képet is megváltoztathatná, tehát Peking végig óvatos lesz, de nem feltétlenül mindig ő fogja diktálni a tempót, és tényleg rákényszerülhet lépésekre.
Na még egy pár szót a béketervekről, ugye friss hír, hogy Ferenc pápa is kidolgozott egy béketervet Ukrajna és Oroszország közötti háborúnak a lezárására. Ezt most egyébként reggel 8:30 jelent meg az infostart.hu-n, hogy reagáltak is erre az oroszok, erre a béketervre. Annyit tudtam meg erről egyelőre itt most a műsor alatt, hogy a kezdeményezés tartalmazza azt a tézist, miszerint minden konfliktusban egyenlően felelős minden fél. Ez ilyen szempontból egy novum az eddigi béketervekhez képest, ha jól gondolom. Egy Ferenc pápa által, vagy Vatikán által kidolgozott béketerv az elfogadható lenne? Vajon a nagy hatalmak számára is? Mert itt beszéltünk arról, hogy a kínai az presztízsveszteséget jelenthetett volna az Amerikai Egyesült Államoknak. De most egy ilyen semlegesnek mondott fél által letett béketervvel mi a helyzet?
Ez rengeteg kérdést felvet, már csak annyit is, hogy persze nem akarom ennyire vallási irányba elvinni a beszélgetést, de hát azért két pravoszláv országról van szó. Nem biztos, hogy feltétlenül kulturálisan, vagy hogy mondjam, szociokulturálisan egy vatikáni irányból érkező tervnek van önmagában a legnagyobb elfogadottsága. Persze az más kérdés, azt még nem tudjuk, hogy mondjuk hogyan reagálnak erre az ukrán és az orosz egyházak. Lehet, hogy ugye a kettő most már szét is vált, lehet, hogyha ez adott esetben kellemesebb fogadtatást nyer egyházi körökben ott helyben, akkor ez társadalmilag másképpen zajlik. De hogy kicsit azért hátrébb lépjünk, hogy kicsit elhelyezzük ezt a globális térben, az valóban egy érdekes kérdés, és erről most sokat lehet olvasni, hallani, hogy azt a típusú morális fölényt, amelyet nyilvánvalóan mind a két oldal próbál a saját narratívájában valamilyenféleképpen megerősíteni, azt például ez egy ilyen béketerv, vagy egy ilyen típusú kommunikáció, az lényegesen, hát hogy is mondjam, feketébbé és teszi, és jobban lerántja a leplet arról, hogy nincs egyszerűen egyik oldalon sem feltétlenül lehet morálisan magyarázni azokat a típusú vérontásokat, amelyeket egy háború elkövet, és ez inkább abba az irányba visz, hogy akkor valamiféleképpen fegyverszünetre legalább szükség lenne. De azt gondolom, hogy a Vatikán inkább diplomáciailag jelent egy üzenet, inkább Európa számára, hogy mi az a testtartás, mi az az álláspont, amelyet Európa talán felvehetne, hiszen azt látjuk, hogy Európa is megosztott akár fegyverszállítások kérdésében, bocsánat, akár a háború megítélésében. Azért úgy tűnik, hogy Európának egy jelentős része az elmenne a falig, legalábbis fegyverszállításokban, kiképzésben, akár a saját ugye, katonai erőnek az átengedésében, és van egy másik része, amely úgy tűnik, hogy nem feltétlenül tartja szerencsésnek, ha bármennyire is részt vesz Európa ebben a kérdésben, és itt lehet inkább fontos az, hogy mondjuk mit mond a Vatikán, ez szerintem társadalmilag is egy fontos kérdés, mert azt látjuk, és ez a századvég tavaly készített Európa projekt kutatásából is kiderül, hogy hogy azért vannak országok, ahol ketté válik a politikai döntéshozatal és az emberek elvárása a tekintetben, hogy a háborúban milyen legyen a részvétel. Vannak országok, ahol a politikai vezetés szorgalmazza a háborúban való akár pénzügyi, akár katonai bármiféle segítséget, míg az emberek jelentős része inkább azt mondaná, hogy mindenféle szempontból ezt mellőzni kéne, és mindent inkább a béke felé szorgalmazni. Szerintem ez lehet a nagy kérdés, hogy Európa vajon mondjuk egy ilyen vagy ilyen hangok együttes hatására fordít-e a véleményén.
Igen, tehát nyilván valószínűleg a vatikáni béketerv is akkora közvetlen hatással fog bírni majd, mint a kínai, viszont önmagában jelzés értékű, hogy ezek a béketervek megszülettek. Tehát alapvetően azt üzeni, hogy egyre több az olyan hang, és talán a világban is egyre több, és már Európában is, bár igaz, nem a politikai döntéshozók között sajnos, de hogy egyre több az olyan hang, ami alapvetően a konfliktus lezárását, a minél hamarabbi békét szorgalmazná. És ilyen szempontból ennek is természetesen lehet jelentősége, hiszen ez is erősíti ezeket a hangokat egy alapvetően nagy tekintéllyel bíró intézmény révén, bár tegyük hozzá, igen, talán még nagyobb tekintéllyel bír ugyanabban, tehát inkább az Európán kívüli világban. Ilyen szempontból tehát, hogy ez is hozzájárul ehhez. Másrésztről természetesen, hogyha ezt a morális oldalát nézzük a dolognak, tehát az, hogy mind a két fél magának tulajdonítja a háborúban a morális fölényt, akkor természetesen olyan kitételek, amelyek a két fél egyforma felelősségét hangsúlyozzák, azok alapvetően elfogadhatatlanok. Ilyen szempontból egyébként furcsa módon az oroszok álláspontja rugalmasabb, legalábbis ami a nemzetközi kommunikációjukat illeti, ugye a belső kommunikációjuk az ott is természetesen a saját morális fölényüknek a hangoztatására épül, de a nemzetközi álláspontjuk az gyakorlatilag már a háborút megelőzően is az volt, hogy itt alapvetően egy nagy hatalmi érdekkonfliktusról van szó, arról, hogy Washington gyakorlatilag belelógott az orosz érdekszférába, és hogy ezt a helyzetet kell valamilyen módon orvosolni, egyszerűen gyakorlatilag reálpolitikai megoldásokkal, tehát alapvetően tényleg egy realista iskolának, külpolitikai iskolának megfelelő nemzetközi kommunikációja van ilyen szempontból Oroszországnak, és láthatjuk, hogy a feltételeik is alapvetően olyanok, amelyek arra utalnak, hogy ha letesznek nekik egy elfogadható ajánlatot, akkor alapvetően hajlandóak tárgyalni, arról hajlandóak lehetnek azt elfogadni, nincsenek annyira merev követeléseik, mint mondjuk az ukránoknak. Orosz részről azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag addig mennek el, ameddig úgy tudnak, tehát ameddig sikerül, és nyilvánvalóan nem ilyen szempontból tényleg rugalmasak, ezért nincsenek konkrét, nagyon konkrétan megfogalmazott céljaik sem. Tehát nyilván ezek változnak, bekerülnek új dolgok, kikerülnek egyesek, vagy háttérbe szorulnak, de alapvetően van egy rugalmas halmaz, ami lehetőséget ad arra, hogy valamiféle kompromisszum, nyilvánvalóan nem az ukránokkal, hanem elsősorban az Egyesült Államokkal megvalósításra kerüljön. Ukrajna álláspontja jelenleg merev ilyen szempontból, hiszen a 91-es határok visszaállítása után hajlandóak csak tárgyalni. Nyilvánvalóan ez egy eléggé rugalmatlan álláspont. Más kérdés, hogy mennyire reálisan tartható. Ugye tavaly év végén úgy tűnt, hogy Ukrajnának talán tényleg lehet esélye, legalábbis a kommunikáció alapján ez egy ilyen kép alakult ki, hogy Ukrajnának lehet esélye arra, hogy ezeket a határokat erővel visszaállítsa, tehát gyakorlatilag ez a terv megvalósítható, és nyilvánvalóan egy ilyen kudarc akár az orosz rezsimet is megrendítheti, és ebben az esetben nyilván akár messzebb menő eredményei is lehetnek a kijevi politikának. Most jelenleg azt láthatjuk, hogy ez a fajta fordulat, ami tavaly is inkább csak a sajtóban jelent meg, ez megtorpant. Ilyen körülmények között az a fajta merev álláspont nem biztos, hogy túl sokáig tartható. Nagyon sok minden múlhat azon, hogy tavasszal hogyan alakul a konkrét harci helyzet. Ugye beszélnek sokat ukrán ellentámadásról, hogyha az kudarcot val, vagy el se kezdődik, akkor nyilvánvalóan tarthatatlanná válik az a fajta álláspont, hogy csak gyakorlatilag a győzelem után tárgyalnak, akkor kénytelenek lesznek akár legalábbis valamiféle ideiglenes megállapodásról tárgyalóasztalhoz ülni valószínűleg, egyszerűen gyakorlati okokból.
Érdekes, hogy a 90-es határok visszaállítása, mert hogy a Krím elcsatolása, népszavazás, ki, ahogy hívja. Szóval a Krím területvesztése Ukrajna részéről, azt is hát innen nézve egy utólag kellő cinizmussal fogadta a nyugati világ, mert hogy ugye most a 91-es határok visszaállításán tűzte ki célul Ukrajna, ebben támogatja számos nyugati szövetségese, miközben azt minden további nélkül amúgy elnézte a félvilág, hogy ez megtörtént annak idején. És hasonlóképpen azt gondolom, hogy azt is hát óvatosan kell kezeljük, hogy éppen melyik fél és neki a különböző kiszivárogtatott információi beszélnek, vagy beszéltetnek arról sokakat, hogy akkor kinek a fordulata ellentámadásra indul el, és nem várt háborús egyértelmű fölénye kerekedik majd. Tehát amióta tart a háború, mind a két oldalon ezt azért többször lehetett ilyen várakozással, kicsit ilyen már-már ijesztő. Számomra mindig ijesztő, amikor ilyen nagy hurrá várakozással várják az emberek, hogy most legyen ilyen mindent elsöprő csata, miközben azzal jár, hogy akkor emberek sokkal nagyobb számban, sokkal nagyobb arányban, és rövid idő alatt elképesztő kegyetlenséggel fognak ott meghalni. Tehát, hogy nekem ez mindig egy ilyen nagyon morbid várakozás, mint bármelyik oldalról, amikor arról írnak, hogy na most fölülkerekedik ez vagy az a hadsereg, hiszen az azzal fog járni, hogy akkor a másikat sokkal nagyobb számban fogják napi
nyilván ettől várják gyakorni. Az emberek a végét a konfliktusnak, mert hogy ez egy elhúzódó háborúnak néz ki.
Általában van egy ilyen vélekedés, de azért azt gondolom, hogy nem hozta el a végét sem a harci cselekmények fokozódása, sem a fegyverszállítmányok, sem a szankciók nem kényszerítették annyira gazdaságértelemben térdre az oroszokat, hogy ne tudják ezt finanszírozni. Sőt, az oroszok ugye most persze hallani ilyen vágyverzérelt, vagy valamilyen szintű híreket arról, hogy a rezsim mennyire nehezen tudja már a toborzást végrehajtani, de hát közben azt látjuk, hogy ez így történik. Tehát, hogy nagyon nehéz, eleve az orosz kommunikáció rendkívül, hát mondjuk mondjam, így nyugatról biztosan kérdőjelezhető, hogy mennyire tekinthető validnak minden, amit onnan hallunk, olvasunk. Nehezen látni bele, hogy ott mi történik, de egy biztos, minden nap emberek halnak meg, és szerintem az, hogy akkor intenzívebben gyilkolják egymást, az biztosan egy nagyon drága békéhez vezetne, hogyha ez az ára, mert akkor még több ember kellett ahhoz meghaljon.
Gondolom, Ukrajnával kapcsolatban hasonlóan nehéz kiigazodni, nem? Onnan is olyan hírek jönnek, amit nem az ember gondolkodik, hogy elhihet-e, vagy nem, vagy mi lehet a hátterében egyáltalán.
Persze, tehát nyilván igen, tehát mind a két esetben olyan fajta ködfelhővel állunk szemben, ami mondjuk egy kicsit más, mint például az észak-koreai, ahol túl kevés az információ, nem jut ki gyakorlatilag semmi, és keveset tudunk róla, és ez vezet ahhoz, hogy aztán olykor teljesen abszurditásig menő történeteket olvashatunk arról az országról. Ugye Oroszország és Ukrajna esetében más a helyzet, itt a túl sok információ az, ami inkább megzavarja azt, hogy tisztán lássunk, tehát azért mind a két ország olyan értelemben nyitott társadalommal bír, hogy az interneten hez hozzáférnek a lakosok, alapvetően van közösségi média, van kommunikáció, rengeteg információ függetlenül attól, hogy az adott esetben a kormányoknak mi a szándéka, kijut. Tehát ilyen szempontból láthatjuk a híreket, tudhatjuk azt, hogy mi zajlik adott esetben mind a két országban, láthattuk azt is például, hogy Ukrajnában milyen módon toboroznak az elmúlt időszakban, láthatjuk azt is, hogy mondjuk adott esetben Oroszországban milyen problémák voltak a tavalyi mozgósítás során. Ezek kikerültek, és gyakorlatilag olyan szinten elterjednek, hogy ezeknek az országoknak a hivatalos kommunikáció is kénytelen foglalkozni ezekkel a problémákkal, tehát hogy nem annyira zárt kommunikációs rendszerekről van itt azért szó, hogy teljes egészében egy központi hatalom irányítaná azt, hogy milyen hírek keletkeznek, és milyen hírek jutnak ki ezekből az országokból, olykor viszont túl sok is az információ, rengeteg az álhír ugye ezekbe, tehát a közösségi médiának a természetéből fakadóan nagyon könnyen elterjeszthetőek olyan információk, amelyek nem felelnek meg a valóság, és ezt is mind a két ország esetében láthattuk, tehát ugye amikor ugye például Oroszországban mozgósítási hullám volt tavaly ősszel, akkor a valódi problémák mellett rengeteg egyébként álhír is megjelent azokkal kapcsolatban, amely drasztikusan felnagyította egyébként a problémák nagyságát, és aztán a nemzetközi sajtóba is ezek kerültek ki. Tehát miközben egyébként voltak valódi problémák, amelyeket nagyon gyakran akár a állami média legfelsőbb szintjein is kommunikáltak és beszéltek róluk. Amellett ugye rengeteg esetben erre rárakódott egy álhírekből álló réteg, ami például arról, hogyha pont konkrétan a mozgósításokról beszélünk, amikor például Oroszországban is felmerült, hogy gyakorlatilag az utcán szedik össze az embereket, ugye ilyen nem volt, hiszen erről odáig még nem jutott el Oroszország jelenleg, remélhetőleg nem is fog olyan szintre fajulni a konfliktus, hogy Oroszországnak is teljes mozgósítást kelljen elrendelni. Reméljük, hogy annál hamarabb azért véget ér valamilyen megoldással ez a konfliktus, mert láthatjuk, hogy Ukrajnában is ez milyen következményekkel jár, milyen demográfiai következményei vannak a háborúnak. Tehát ezek a súlyos... Tehát a valódi súlyos hírek mellé rengeteg egyébként álhír is rakódik, ezeket nehéz egyébként inkább megszűrni.
Hát nagyon kiveséztük a béketerveket és az orosz-ukrán konfliktus körüli helyzetet, amit nem bánok, mert tényleg nagyon sok hír és kérdés van ezzel kapcsolatban, de a végére mégis hadd ugorjunk egy kicsit a Közel-Keletre. Ugye Törökországot és Szíriát egy hatalmas földrengés rázta meg, és a portfolio.hu-n Kerekes Miklós tollából lehet olvasni egy hosszabb cikket. A világ magára hagyta Szíriát, ahol puszta kézzel próbálják eltakarítani a földrengés következményeit. Ez a címe. Kicsit beszéljünk arról, hogy Szíriában mennyire súlyos a helyzet, ugye itt jelenleg is polgárháború zajlik, egyébként nem lett lezárva az Assad rezsim ellen folyó polgárháború, hanem talán egy olyan szinten van most, ami már annyira a nagyvilágot úgy tűnik, hogy nem izgatja, ezért nincsenek napi hírek innen, de ez a probléma megvan. Én azt is olvastam a földrengés után, hogy börtönök is megsérültek, ahonnan egyébként iszlamista terrorszervezethez tartozó emberek is megszöktek. Nagyon-nagyon kevés hírt hallunk Szíriáról. Mit lehet tudni?
Ugye abban a szempontból nehéz dolgunk van, hogy egy mondjuk úgy, hogy korlátosan működő államról beszélünk. Éppen ezért akár az, hogy a hivatalos statisztikák szerint, hogy olvastam, olyan 5500-ra teszik a Szíriában elhunytakat most, de nyilvánvaló ott talán az állami szervek is sokkal lassabban, ha tudnak egyáltalán dolgozni. Az északnyugati részt érte ugye pusztítás, jól emlékszem, Idlib tartományt leginkább, vagy legnagyobb mértékben. És hát valóban a legnagyobb kérdés az mégiscsak az, hogy Szíriában az amúgy is nehéz helyzetben, és ebben a gyakorlatilag félig meddig működő, vagy egyáltalán mennyiben működő államban, hogyan lehet a napi szintű segítségnyújtást most megoldani. Lehetett arról olvasni, hogy gyakorlatilag az első napokban nem is tudtak megérkezni a segélyszállítmányok. Tehát, hogy ebből a szempontból, ha lehet így mondani, egy más szempontból, de még nehezebb helyzetbe kerültek, hiszen oda még a segítség sem tud úgy érkezni. Van egy ilyen típusú, hát mondjuk úgy, hogy társadalmi megosztottság is, polgárháborús helyzet, vagy polgárháborús közeli helyzet, és ehhez képest úgy tűnik, hogy ha az ember a nyugati sajtót olvassa, akkor nagyon kevésszer került szóba Szíria. Számomra meglepően, pedig földrajzilag, hogy is mondjam, nem, a földrengés nem válogatott, hogy a határ melyik oldalán pusztít. Ugye ez nem, a földrengés nem egy országot jelöl ki, hanem egy geopolitikailag, ahol épp vannak a törésvonalak, és geopolitikailag, vagy geográfiailag inkább így a helyes, ott Szíria is ugyanúgy érintett volt, és mégis sokkal kevesebb szó esett róluk. Lehet, hogy azért, mert ugye mivel ez is benne lehet, hogy mivel, ahogy említettem, egy mondjuk úgy, hogy korlátosan működő állam, így nem is tudta azokat a típusú kapcsolatokat fölvenni azonnal, mint mondjuk a törökök, és úgy tűnik, hogy sajnálatos módon igen, hogy lehetett olvasni, sokkal kevésbé tudnak nekik most is segíteni. Tehát sokkal kevesebb segítségnyújtó, akár mentő alakulat, akár szállítmány van jelen, mint mondjuk a törökországi olyan területeken, ahol hasonlók történtek.
Hát ugye Szíriának a kapcsolata sem nevezhető felhőtlennek, azért a világ nyugati felével ez is rányom rányomja a bélyegét erre, hiszen eleve, tehát ugye Szíriát is súlyos szankciók sújtják, és emiatt is nyilván nehezebb az ország gazdasági helyzete, társadalmi nehézségek is adódnak ebből, plusz ugye hát pont jelen esetben meg az járult hozzá a problémához, hogy pont az ország északi része az, ami a konfliktus zóna jelenleg. Ugye az ország jelentős részén már helyreállt ugye Damaszkusznak az uralma, tehát hosszú, tehát egy 10 éves polgárháború alatt, de azért sikerült többé-kevésbé az ország egy jelentős részén valamennyire rendezni a helyzetet, bár ugye még mindig nem teljesen, de az északi rész az konkrétan ugye részben török, részben kurd ellenőrzés alatt áll. És ilyen szempontból nyilván ez tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen nem világosak a felelősség kérdések, nem világos az, hogy kit mennyire lehet egyáltalán beengedni, hogy most adott esetben például Damaszkusz is ugye Ankara szembenállására tekintettel, mondjuk Szíria mennyire engedjen át mondjuk egy török konvojt a területén, mennyire szigorúan ellenőrizi ezeket, vagy adott esetben fordítva mondjuk engedjék ebbe például akár a török barát, akár a kurd fegyversek, mondjuk adott esetben például a szíriai kormánynak az embereit, vagy egyáltalán ők hajlandóak akarnak-e, van-e szándék arra, hogy segítsenek, tehát ezek is súlyosbítják ezeket a kérdéseket, másrésztről viszont ennek lehet adott esetben akár pozitív hozadéka is az elmúlt időszakban, láthatóan megindult egyfajta normalizálódási folyamat Törökország és Szíria viszonyában. Ez a katasztrófa adott esetben segítheti is azt akár, hogy mind a két fél a konfliktus mielőbbi lezárásában legyen érdekelt. Látható az, hogy ilyen szempontból voltak talán engedmények, ugye tehát a Szíria beengedett segélyszállítmányokat ezekre a területekre, miközben eddig azért alapvetően elzárkózott attól, hogy szállítmányok érkezzenek az által nem ellenőrzött területekre. Most ebben van egy pici enyhülés ugye a katasztrófa hatására, talán ezen a nyomvonalon el lehet indulni a már amúgy zajló normalizálódási folyamat keretein belül, és talán közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy lezáródjon ez a konfliktus, vagy legalábbis a török szír része, ugye a kurd kérdés egy kicsit nehezebb falat lesz valószínűleg, de talán lehet ennek pozitív hozadéka is, ezt meglátjuk a közeljövőben.
Na hát az meg egy külön műsort megérdemel majd, hogy Törökországra milyen hatással lesz ez a földrengés, akár a gazdasági szempontból, akár Erdoğan regnálásának a szempontjából, de ezt majd máskor beszéljük meg. Most nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Kosztur András, a 21. század intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és Palóc Andrea, századvég alapítvány elemzője. Köszönjük.
Világnézet. A Hitrádió közéleti és világnézeti műsora. Nem csak tájékoztat, segít eligazodni a hírvilág túlkínálatában és értelmezni a folyamatosan változó valóságot.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodi, és a következő percekben a törökországi mentésben résztvevő kutyás mentőcsapat tagjaival fogok beszélgetni. Pinkóci Diana, mentőkutya vezető, a kutató mentőcsapat kutyás vezetője a vendégünk. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
És Szabó Márka Baptista szeretetszolgálat Hubarexiu 24 koordinátora. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Egy kicsit kértem is, hogy ezeket a fogalmakat tegyük itt rögtön az elején rendbe. Itt a mentőkutya vezető kifejezést kérem segítsen jobban megérteni nekünk, megmagyarázni, mit jelent ez a gyakorlatban.
Tehát az, hogy én önkéntes vagyok a csapatban, önkéntesként veszek részt, és a kutyám egy mentőkutya, egy személykereső mentőkutya, és a mentőkutyákat, illetve a kutya vezetőiket hívjuk így, hogy mentőkutya a vezetők. Mi képezzük a saját kutyáinkat, és otthon a családban élnek velünk.
Kihagytam a kutyának a bemutatását, kérem, ön tegye ezt meg helyettem, mi a neve a kutyusnak, és mióta él önnel?
Ő Kevler, 8,5 éves vágajuhász kutya, és 8-7-es kora óta velem él, tehát amit elhoztam a tenyésztőjétől.
Akkor Szabó Márkhoz fordulok egy picit, itt a koordinátor kifejezést, illetve magát a szeretetszolgálatnak ezt a speciális részlegét röviden mutassa be, kérem.
Én alapvetően a Baptista Szeretett Szolgálatnak kommunikációs munkatársa vagyok, és rengeteg kampányban dolgozom együtt a szervezetnek koordinálás és kommunikációs szervezés területén. És a Rescue 24 az egy 25 éve létező nemzetközi kutatómentő csapatnak a magyar központja, ami számos természeti katasztrófa helyszínén nyújtott már segítséget az elmúlt években. Azért is lett Rescue 24 a neve, mert egyik specialitása, hogy általában a katasztrófa bekövetkeztétől 24 órán belül a csapat már képes akár helyszínen is lenni. Ez így történt Törökországban is. Koordinátorként ugye rengeteg szervezési, előkészítési feladat van, mind a mellett, hogy a mentők, a kutatók, a kutyások tudják végezni a munkát, a koordinátornak való az a feladata, hogy ezt tudja gördülékenyé tenni.
Mérei András katonaorvos járt nálunk, és ő is kiemelte azt, hogy a magyarok nagyon gyorsan ott voltak egyébként a helyszínen, és hogy ez mennyire sokat számít egy ilyen katasztrófa helyzetben.
Így van. Tehát mi is azt tapasztaltuk, hogy az első között tudtuk felállítani a tábort. Ennek az a sajátossága, hogy nem alakul ki még egy rendszer, nincsen egy struktúra, amiben fel lehet venni a fonalat, hanem nagyon sok esetben mi magunk alakítjuk ezt ki. Így volt például az első 3-4 címet, amit kaptunk, azt egy görög kutatómentő csapat adta át nekünk az ő listájából, ott kezdtük el már az első nap estén a mentést, és ahogy a nemzetközi koordináció is felállt, úgy megkaptuk a saját kis zónánkat is a településen belül, az már szervezetten, területünk volt.
Visszatérünk még Törökországra, de még egy nagyon picit akkor a kutyusokról beszéljünk. Ugye ők mentőkutyák személyi mentésére vannak kiképezve. Ezt a kiképzést akkor ön vitte véghez ennél a konkrét kutyusnál?
Így van, de ez nem egy egyszemélyes feladat, ez mindig csapatmunka, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Mancsakézben Egyesület mentőkutya vezetője mögöttem állnak, és ez mindig egy csapatmunka együtt, tehát egy 20 fő több éven keresztül tartó munkája az, hogy ide itt ki tudtunk jutni, illetve az, hogy ezek a kutyák érdemben tudtak segíteni, és tudtak dolgozni a helyszíneken.
Amikor meghallották a földrengésnek a hírét, akkor rögtön tudták, hogy önöknek menni kell, vagy hogy lesz lehetőség arra, hogy menjenek?
Igen, abban biztos voltunk, hogy mentőkutyára szükség lesz, és sok mentőkutyára lesz szükség, és az volt a szerencse, hogy a Baptista Szeretett Szolgálat is így gondolta, hogy egy nagyobb létszámú, tehát egy 8 fős kutyás csapatot szeretne kivinni, ezzel még hatékonyabbá téve a kereső munkát.
Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hogyan zajlott maga ez az egész munka. Tehát kimentek, felállították a tábort, ahogy már Márk elmesélte, és akkor hogyan képzeljük ezt el laikusként, hogyan működik ez?
Nagyon érdekes benyomás volt az, hogy a 8 órás busz úttal jutottunk el a végső állomásra, ez Hatay régió Antakya településén volt, és amikor megérkeztünk a kijelölt bázisra, ugye nem voltak még ott a nemzetközi csapatok zöme, így teljesen a bázis felállítása után, amint említettem is, egy nagyon kis egyeztetés után már el is indultunk a városba. De lehetőségünk volt 2 órán keresztül egy zárt buszból nézni azt, hogy tőlünk balra és jobbra mindenhol összedőlt épületek, bokáig érő építmények vannak, tehát nagyon nyomasztó volt látni hosszú ideig azt, mielőtt még megérkeztünk volna, ahogy áthaladtunk a településeken, hogy óriási a baj, nagyon-nagyon apokaliptikus volt az egész hangulat. Tehát ez felkészített minket, fejben tudtuk azt, hogy mi vár majd nagyjából ránk, és a csapat tényleg nem volt restegyből, sötétedés után mentünk le, tehát a mentésnek az első pár órája az éjszaka történt, és különlegessége volt a helyzetnek, hogy nagyon sok esetben lehetett kommunikálni, beszélgetni a romok alá szorult emberekkel.
Ugye a kutyákról beszélünk, hogy egy kutyás csapat ment ki, úgy tudom, hogy ugye az infrastruktúra az teljesen összeomlott, nem volt elérhető semmilyen állami ilyen közszolgáltatás, akár még víz se volt. Erre ezt tudták, előre fel tudtak erre készülni, hogy akár a kutyáknak, maguknak annyi élelmet, vizet vigyenek, amennyire szükség lehet?
Ilyenkor mindig önellátásra készül az egész csapat. Tehát az első 24 órában én személy szerint és minden csapatnak viszi saját magának az élelmet és a vizet. Ugye a kutya vezetőknek pluszba kell gondoskodni a kutyáról, de a csapat logisztikailag is, központilag is viszi az élelmet és az ivóvizet magával.
Tehát föl voltak erre készülve, hogy itt semmi nem lesz, ami egy normális helyzetben lenne.
Így van.
Megérkeztek, felállították a tábort, nekiállnak úgymond a kutatásnak, ez hogyan zajlik, és milyen szerepe van konkrétan a kutyusoknak ebben, tehát ők milyen feladatot kapnak ilyenkor?
De lesz a csapatvezető meghatározza a feladatot, hogy melyik épületnél fogunk dolgozni. Először megpróbáljuk felmérni, hogy mennyire biztonságos az adott terület nyilvánvalóan a körülményekhez képest, és akkor a kutyák megkezdik a kereső munkát. Elsődlegesen őket küldjük be az épületbe, az épület tetejére, és próbálnak olyan járatokat keresni, ahol ők is könnyebben tudnak mozogni, és folyamatosan kutatják az élő embernek a szagát. És hogyha találnak, akkor azt pedig ugatással jelzik, amit mi kívülről is hallunk.
Van ennek egy ilyen speciális ugatás jelrendszer, vagy ő csak akkor ugathat talál valamit?
Nem, ő máskor is ugat, tehát nem csak akkor játék közben, otthon, a másik kutyával játszva, de itt munka közben csak akkor fog ugatni, amikor élő szemét találnak.
És ezután mi következik?
Ezután ugye átadják a terepet a kutatómentőknek, a műszaki mentőknek és az egészségügyi csapatnak. Tehát nagyon sok esetben ilyenkor nem egyértelmű, hogy hol van a bent rekedt ember, fel kell tárni a helyszínt, ezt kamerák segítségével ugyanúgy át lehet nézni egészen szűk járatokat, illetve azokban az épületekben, ahol valamennyire megközelíthető, be lehet kúszni a romok közé, ott az arra képzett munkatársak bemennek, és amennyire lehet megpróbálnak közel kerülni az áldozatokhoz, felmérni a terepet, vannak-e bent üregek, maradtak-e meg akár szoba maradványok, ahol egy-egy ember elfér vagy túlélheti, és amint lokalizáltuk, hogy van-e bent élő személy, onnantól kezdve indul el egy bontási folyamat, tehát attól függően, hogy hány réteg beton, milyen vastag téglafal áll a csapat és a kimenekítendő személy között. Eszközöket kell választani, tehát gondoskodni kell arról, hogy legyen áramellátásunk, ezt többnyire helyszínen aggregátor telepítéssel tudjuk megoldani, de az egy nagyon komoly tűzoltók számára ismert, nagyon komoly műszaki mentés indul meg utána. Nyilván minden épület egyedi volt, minden mentésnek volt sajátossága, van, akin három szintnyi betonfödén volt fölötte, van, aki egészen könnyen megközelíthető volt, tehát ez nagyon egyedi volt esetenként.
A kutya, ő speciálisan az élő emberre tud jelezni, vagy azért előfordul, hogy olyan személyekre is jelzett, akik már sajnos menthetetlenek voltak?
Ezek a kutyákat évekig arra képezzük, hogy élő embert keressenek, élő embernek a helyét mutassák meg nekik a lehető legpontosabban, tehát ők csak akkor jeleznek ugatással, hogyha élő szemét találnak.
És akkor, tehát beküldik egy helyre, egy ilyen felderítő munkát végeznek végül is ezek a kutyák. Hallottam olyan hírt, hogy nem tudom, hogy az önöknél fordult elő, mert több magyar csapat ment ki, hogy sérült meg kutya. Ezt hogyan tudják megakadályozni, hogy ilyen történjen? Vagy hogyan, mit tudnak tenni azért, hogy ezt elkerülhető legyen egy ilyen eset?
A kutyák nagyon-nagyon ügyesen mozognak ezeken a romokon, de elkerülhetetlen néha egy-egy sérülés. És igen, nálunk volt a csapatban, hogy egy kutya elég mélyen elvágta a lábát, ki vannak képezve a mentőkutya vezetők erre, hogy ellássák a sérülést, elállítottuk a vérzést, fertőtlenítettük a sebet, letakarítottuk a körülményekhez képest lehető legjobban, és bekötöztük.
Ugye ez a terep, ez egy nagyon speciális terep, ahol nagyon jól használhatóak ezek az ebek. Hogyan lehet egyáltalán kiképezni egy ilyen kutyát arra, hogy mivel fogja magát szembe találni, hogy hogyan kell ott mozogni, vagy hogy, tehát hogy maga a tudás, ami egy kutyának van már, ezt hogy szerzi meg?
De elsődlegesen a kutyavezetőknek a sok-sok éves munkája, elméleti, mint gyakorlati tudás megszerzése, nem egy mentőkutya élet alatt szereztük meg ezt a tudást, nem sok generációs mentőkutyát képeztünk már ki. Rengeteg tréningre járunk külföldre, itthon is, rengeteg gyakorlaton veszünk részt, minősítéseken, tehát gyakorlatilag 15-20 éve a csapatban mindenki erre készült, hogy egy éles helyzetben hogy tudunk a lehető leghatékonyabban segíteni.
Hány napot töltöttek Antakiában?
Összesen 6 napot voltunk kint.
És tudják így számszerűleg azt, hogy hány embert sikerült megmenteni? Csak, vagy amikor átadják ugye az egészségügyi meg a kutatómentő csapatnak úgymond a terepet, akkor onnantól önök már máshol vannak, és hogy hogyan működött ez a együttműködés?
Ezt egészen pontosan jelentenünk is kell a nemzetközi együttműködésnek. A mi csapatunk összesen 7 szemét menekített ki élve, és a kutyák további 4 életjelzést adtak le, amit jellemzően helyi erők vagy a török segítők szedtek ki a romok alól.
Milyen tapasztalataik voltak önöknek? Gondolom, hogy önök sem jártak még egy ennyire éles helyzetben, vagy igen?
Nekünk ez volt az első ilyen nagy kiterjedésű földrengés, ahol dolgoztam mentőkutyával. Kevlárnak is ez volt az első ilyen bevetése, de ezeket az eseményeket szimuláljuk különböző tréning központokba rendszeresen. Tehát azt gondolom, hogy mi is és a kutyánk is megfelelően fel voltak erre készülve, hogy mi az, ami itt fog minket várni, és mi az, amire számíthatunk.
Nem okozott azért mégis sokkot az, hogy ez most nem egy szimuláció, nem egy éles helyzet?
Úgy gondolom, hogy a csapatnak a csapattagok mentálisan is nagyon felkészült állapotban voltak. Személy szerint nekem volt részem 2013-ban Fülöp-szigeteken egy tájfunban dolgozni a mentés közben, illetve 2015-ben a nepáli földrengésben is ott voltam. Most ezekhez képest is rendkívül súlyos volt az, amit láttunk kint Törökországban. Tehát egy olyan katasztrófáról beszélünk, tehát jogosan nevezhetik azt sokan, és olvastam én is ilyet, hogy az évszázad katasztrófája. Mind az eltűnt személyek, ugye, akiket még nem találtak meg, mind az elhalálozottaknak a pontos száma írtózatosan magas, ez növekedni fog még az idő elteltével, és a pusztítás területileg is, amit okozott, az rendkívül nagy. Tehát ott a saját tapasztalat az, hogy számos olyan inger, kép, szag vagy hang ér minket, amit adott esetben az ember nem tud feldolgozni. Ez az én személyes tapasztalatom, hogy abban a helyzetben az embernek nincs ideje feldolgozni ezeket, mindenki arra koncentrál, hogy a munkáját kiválóan tudja végezni. És ezért is egy nagyon feszített tempó volt ez a 6 nap, hogy nagyon kevés alvással, relatíve kevés pihenőidővel mindenkinek napi 24 órában készen kellett lenni fejben, és nagyon jó volt látni azt, hogy a kutyások a kutyával szimbiózisban 6 napon keresztül fáradhatatlanul a terepen voltak, ugyanígy az egészségügyi munkatársak is, a technikai mentők is rendkívül nagy igénybevételnek voltak kitéve. És ennek ellenére ezeket feldolgozni az ember sokszor ráér majd otthon, amikor magam mögött hagyta a feladatot.
És akkor ezzel már túl vannak?
Szerintem még folyamatban vagyunk.
Nagyon számít az, hogy a csapattal ezt meg tudjuk beszélni, úgymond kibeszélni. Én is, hogy hazajöttem, a csapatom itthon lévő tagja, aki nagyon nagy kemény munkát végeztek itt a háttérbe, ugyanúgy a szeretett szolgálatnál, akik itthon maradtak, és nyilván nekik egy idézőjelesen mondom, egy élmény beszámoló keretén belül többször kibeszéltük, átbeszéltük, megbeszéltük az élményeket, a tapasztalatokat, levontuk a következtetéseket, tehát ez is része a feldolgozási folyamatnak.
Van olyan, amire azt mondják, hogy most másképp csinálnák?
Úgy gondolom, hogy mindig van fejlődési lehetőség, és az, hogy mondjuk ha több időt kellett volna kint lennünk, akkor egy kicsit szélesebb körű előkészületekre lett volna még szükség. Tehát mindenképpen nyilván erre a stratégia tervezés az lett volna, hogy ha tovább kellett volna kint maradni, akkor az eszközöket, akár a váltást azt utólag lehetett volna elküldeni. Tehát mentek egyeztetések arról, hogy szükséges-e meghosszabbítanunk a turnust, szükséges-e friss embereket hozni a terepre, eszközöket, és végül abban maradtunk, hogy a 6. napon így a kutatásmentés szakaszát le kellett zárni. Ennek az is volt az oka, mert a megelőző 48 órában nagyon elenyésző volt a túlélőknek a találási száma, tehát szinte minden csapat 0 száma zárta a napokat, és azt láttuk, hogy a török helyi erők, a katonaság és az AFAD nevű helyi szervezet is hatalmas számban, nagyon nagy energia megmozdítással lent voltak a terepen, tehát az utolsó napokban lényegében egy ilyen közös kóprodukcióként, egy együttműködésként tudtunk, a kutyák tudtak nekik segíteni, mert ők jellemzően nem rendelkeztek kutatókutyákkal, ez nekik hatalmas segítség volt, tehát nagyon sokszor az volt a feladat, hogy a kutyák bejárták a területet, és az iránymutatásukkal a markolók, a török kutatók be tudtak menni nagyon nagy számban is, és szétszették azokat a romokat, amik tényleg markolóval lehetett csak megmozgatni a köveket, betondarabokat.
Igen, nyilván itt verseny van itt az idővel, nagyon fontos, hogy olyan helyen végezzék a munkát, ahol van úgymond értelme.
Igen, ez nagyon fontos. Az első napokban könnyű volt olyan szempontból, hogy amíg lehet kommunikálni a beszorult emberekkel, addig ez egy nagyon konkrét jelzés. Amikor elfogy az erő, nem tudnak már jelzést adni, ott hatalmas szerepe van a kutyáknak is, illetve a kitartó kutatásnak, ásásnak is, és ennél semmi nem bizonyítja jobban, hogy volt tényleg olyan 84 éves idős néni, akit a 7. napon emeltek ki, sőt, amikor itthon voltunk, még hallottunk olyanokat, hogy a 10. napon is szedtek ki élőt. Nyilván olyan egészségügyi állapotban, ahol a túlélés esélye az rendkívül alacsony, de az, hogy 10 nap után valaki a romok alatt még életben van, és ki tud jönni, és van szívjel, az hatalmas csoda.
A kutyák egyébként a gyerekekre másképpen reagálnak? Mert azt lehet tapasztalni így most átlag kutyáknál, hogy néha másképpen bánnak, vagy másképpen reagálnak a gyermekre, vagy a csecsemőre, vagy kisgyermekekre.
Nem, tehát ők élő személyt keresnek, és ugyanúgy az időset, a gyereket és a felnőtteket is ugyanúgy érzékelik, és ugyanúgy jelzik felénk.
A kutyákat azon kívül, hogy jelez, más területen tudják egyébként ilyen esetben használni? Most gondolok arra, hogy bevisz valamit, vagy kihoz valamit onnan esetleg, ami önöknek fontos?
Ha lenne ilyen szituáció, akkor tudnánk ezeket a kutyákat erre használni, de itt most nekünk a leges-leges legfontosabb az volt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legnagyobb rombterületet átnézzük a kereső kutyákkal, hogy rábukkanjunk egy-egy még életben lévő túlélőre.
Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat feldolgozni, ezeket a tapasztalatokat, élményeket, és említették, hogy 6 napot töltöttek kint. Milyen érzés volt úgymond hazajönni, vagy abbahagyni a munkát, összepakolni, lebontani a tábort úgy, hogy amikor körülnéztek, akkor látták nyilván, hogy azért itt lehet, hogy még lenne tennivaló, csak már az idő előre haladtával kevés az esély.
Mindenképpen kettős érzés, és ez is szerintem szubjektív, tényleg látni azt, hogy az időnk az közel lejárt, tehát mennünk kell, az erőforrásaink nagyjából annyira voltak kapacitálva, hogy ezt a 6-7 napot végig tudjuk csinálni mindenfajta nagyobb probléma nélkül. Ugyanakkor éreztük azt, hogy nyilván az ember, tehát amíg nem adja fel, addig tud dolgozni, és ezt lehetett volna nyújtani egészen sokáig is, de itt egy nagyon komoly szakmai döntésnek kell megszületni, nem érzésekből vagy intuíciókból kell megtapasztalnunk azt, tehát az nem elég, hogy én úgy érzem, hogy ott még lehet, hogy van valaki, hanem látni kell azt, hogy a nemzetközi koordináció hogyan reagál. Nagyon fontos szerepe van annak, hogy az ENSZ, a helyi török erők és az összes több mint 30 különböző országból jött kutatómentő csapat közösen hogyan gondolkodik, a kisebb és nagyobb apparátussal rendelkezők hogyan osztják be a saját idejüket. Ez egy nagyon komplex összetett folyamat, és mindamellett, hogy van egy saját meglátásunk, alkalmazkodni kell a közös képhez is, mert ez egy együttműködés volt mindenképp a terepen.
A kutyák fáradnak egyébként egy ilyen munka közben, és ha igen, azt hogyan szokták kezelni, vagy látják rajtuk, akkor mi a teendő?
Természetesen ugyanúgy fáradnak, mint mi emberek, tehát is érző lényekről beszélünk. Igyekszünk őket megfelelő időközönként pihentetni, élelemmel, vízzel ellátni, és ez volt a mi csapatunk nagy-nagy ütőképessége, és hogyha így fogalmazhatok, hogy nálunk 8 kutya volt, tehát 8 kutyát tudtunk cserélni, dolgoztatni, kerestetni és pihentetni párhuzamosan, és ezért volt az, hogy mindig volt pihent kutya, aki tudott egy-egy új épületnél dolgozni és keresni. Igyekeztünk őket a lehető legnyugodtabb körülmények között pihentetni, ez azt jelenti, hogy betettük őket egy boxba, az az ő kis háza, vára, amiben tudja, hogy ott nyugodtan pihenhet. Ebben a lehető körülményekhez képest kényelmesen próbáltuk őket elhelyezni, éjszaka a melegbe tartani, tehát ők szintén ott aludtak velünk a sátorban, hogy a lehető legjobban tudjanak regenerálódni, hiszen másnap folytatódott a munka tovább.
Ugye rendkívül hideg volt.
Igen.
Kint. Ugye most nálunk itt egy kicsit süt a nap, meg egy fok van, vagy 2, de amikor kint voltak önök, akkor ilyen -9, -10 fokok voltak.
Igen, ez a 5-6 fok volt mínuszban, éjszakánként, napközben azért ez a 8 fokra fölmelegedett, tehát az teljesen optimális volt a munkavégzésre. Éjszaka nagyon hideg volt, és nyilvánvalóan sokkal kevésbé lehet jól regenerálódni, hogyha hideg van, és fázik az ember, vagy fázik adott esetben a kutya.
Akkor ezt a kutyust, ne haragudj, a nevét még nem...
Kevlár.
Igen. Tehát ő csak önnel tud együtt dolgozni? Mivel ön a vezető, vagy a kutya vezetője, ezért önök úgymond párban járnak.
Elsődlegesen azt mondom, hogy igen, de például, hogyha én a küldetés során megsérülök, akkor nagyon fontos, hogy ő tovább tudja valaki vinni, hogy legalább ő tudjon segíteni, ha mondjuk én eltöröm a lábamat, vagy bármi történik velem, akkor a csapatból egy másik mentőkutya vezető kollégám tud vele együtt dolgozni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a tréningek során erre is figyelmet fordítsunk.
Nyilván az eseményeknek a feldolgozása még folyamatban van, meg a tanulságoknak a levonása. Mit tartanak önök a legfontosabbnak most így a jövőre nézően, akár fejlődés szempontjából? Láttak ott kint sok nemzetközi csapatot, volt olyan, amiről azt mondják, hogy na ezt mi is szeretnénk mondjuk meghonosítani magunknál.
Ez egy nagyon jó kérdés. Beszélgettünk sokat arról, hogy viszonylag ritkán történik ekkora volumenű katasztrófa, ami azt jelenti, hogy egy csapat ritkán érkezik úgy a helyszínre, hogy el tudja mondani, hogy a közelmúltban friss tapasztalat alapján így és így csináljuk. Természetesen a Huba Rescue 24 is a mögötte lévő sok évtizedes tapasztalat alapján a nemzetközi együttműködések következtében a rendszeresen megtartott tréningekből folyamatosan ugye minősítő tréningeken kell átmenni a csapatnak ahhoz, hogy kvázi jogosítványa legyen a terepen dolgozni. Ezeket nem szabad, ezeket a tapasztalatokat hagyni, hogy elsikadjon, vagy kopjon, de úgy gondolom, tehát egy jellegű tapasztalat után mindenképpen fókuszba helyeződik az, hogy miket lehet még fejleszteni, mik azok az eszközök, amiket még be kell szerezni, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy a baptista szeretett szolgált a következő hetekben ugyanúgy a humanitárius segítségnyújtásra koncentrálódik, ami egy hosszú és elnyújtott folyamat lesz. Tehát a kutatásmentést után ugye az embereknek sátrakra, hőgenerátorokra, elektromos áramfejlesztőkre, élelmiszerre lesz szükségük. Azt látjuk, hogy rengetegen konténervárosokat, sátortáborokat alakítanak ki, hiszen egészen a mai napig olyan jellegű utórengések vannak, hogy az emberek nem mehetnek vissza a házaikba. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy mikor mondja ki azt valaki, hogy most már hazamehetsz. Ennek a felelőssége szerintem hatalmas, és úgy látjuk, hogy még azért messze van.
És szeizmológus is nyilatkozott rádiunknak, ő azt mondta, hogy akár 2 évig is eltarthatnak az utórengések, kisebb-nagyobb rengésekre lehet számítani, tehát ez egy igen hosszú idő ahhoz, hogy valaki ilyen létbizonytalanságban éljen.
Ez abszolút így van, és a saját tapasztalat is, hogy naponta 300 utórengést regisztráltak, ennek a nyilván az ömét nem lehetett érezni, de a csapatunk is számos esetben kellett éppen a helyszínről, a házból kiszaladni, amikor éreztük azt, hogy komoly rengés van, és nagyon érdekes volt látni azt, hogy a kutyusok is egy picit, mint hogy hamarabb ezt megéreznék. Tehát a kutya és az ő vezetője nagyon szempontból előnyben van, hogy a kutyán szerintem látszik, vagy teljesen szakavatatlanul én azt merem mondani, aki nem értek a kutyákhoz, hogy nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni abban is, hogy viselkednek, nagyon sok mindent le lehet szűrni a viselkedésükből. Pont láttam egy ilyen videót is, hogy a kutya teljes mértékben lefeküdt a földre, kinyújtott a végtagjait, és ezzel is a vezetője meg tud állapítani, hogy itt most valószínűleg ő érez valamit, és az a rengés nem volt nagy, de egy nagyon komolyan megsérült épület alatt szerintem nincsen olyan rengés, ami kicsinek vagy nagynak minősíthető. A csapatnak egyből el kell hagyni a helyszínt, amikor azt érzi, hogy remeg a föld, és volt olyan rezgés is, amikor szinte hihetetlen. Tehát, hogy nem, nagyon nehéz szavakba önteni, milyen egy komolyabb földrengés. Úgy is, hogy nagyon rövid ideig tartott, olyankor nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lehetett ez a 7,8-as 90 másodpercig, az valami örökké valóságnak tűnhet.
Akkor Diana, kérem, reagáljon itt a kutyusokkal kapcsolatos véleményre, hogy érzik, nem érzik.
Általánosságban nem mondható, hogy a kutyák megérzik, de nálunk is a csapatban volt egy olyan kutya, hogy 1-2 másodperccel az utórengés előtt megváltozott a viselkedése, és utána rögtön jött, éreztük az utórengés, az egy ilyen erősebb utórengés volt, és akkor nyilván az a kutya arra reagált, de más kutyánál egyébként nem tapasztaltuk, tehát az egyet függő igazából.
Nagyon köszönjük Kevlárnak a türelmet, hogy végig ülte, feküdte itt ezt a kis beszélgetést. Pinkóczi Diana, a mentőkutyavezető, a kutató mentőcsapat kutyavezetője volt a vendégünk, és Szabó Márk, a baptista szeretett szolgálat Huba Rescue 24 koordinátora. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek.
Nagyon szépen köszönjük a meghívást.
Köszönjük a lehetőséget.
Ez volt a Világnézet, a Hitrádió közéleti és világnézeti műsora.